Kedves testvérek, advent első vasárnapja van. Mondhatnám, hogy véget ért a programunk a győzelmes életről, de vagy elfelejtették kicserélni a bulletinnak a kis felső kofját, vagy még érdemes ennek a hónapnak az utolsó Isten tiszteletén is arról is gondolkoznunk, hogy Isten győzelemre hívott el bennünket, nem vereségre, nem menekülésre, és nagyon kedves volt, amit Erzsi imádságba idézett itt előttünk, ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzz le a rosszat jóval, vagyis menj elébe akár annak, ha valaki ellen panaszodban, mondja Jézus. Ne azt várd, hogy ő jöjjön, hanem te próbálj meg megbékélni vele, győzd le a rosszat jóval. Ez Isten népének nagy kiváltsága, nagyon nehéz ügy, igazi győzelem, hogyha erre képesek vagyunk. És ez volt a hónap témája, hogy a győztesnek is szüksége van menedékre. De mi most egy kicsit ellépünk a menedéktől, és azt az igét veszünk elő, talán ebben a következő esztendőben nem rugaszkodunk el a bibliaolvasó vezérfonaltól és az egyházi év textusaitól, így az útmutatók szerinti adventi igét próbáljuk meg feldolgozni Isten segítségével ma. Ez pedig Lukács evangéliumának a 4. részében található, és a 14. verstől olvasható. Jézus pedig megtért a léleknek erejével Galileába, és híre ment neki az egész környéken. És ő tanított azoknak zsinagógáiban, dicsőítetvén mindenektől, és ment Názáretbe, ahol felneveltetett, és bement szokása szerint szombatnapon a zsinagógába, és felállt olvasni. És adták neki az Ézsaiás próféta könyvét, és a könyvet feltárván arra a helyre nyitott, ahol ez volt írva: az Úr lelke van én rajtam, mivel hogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek, és a vakok szemeinek megnyílását, hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat, hogy hirdessem az Úrnak kedves esztendejét. És behajtván a könyvet átadta a szolgának, és leült. És a zsinagógában mindenek szemei őre voltak függesztve. Ő pedig kezdett hozzájuk szólni: ma teljesedett be ez az írás a ti hallásotokra. Szeretném azzal kezdeni, hogy ez az esemény nem közvetlenül a következő napon ugyan, de azután az időszak után következett be, amikor Jézus 40 napig bőtölt a pusztában. Bizsák bácsi Eremiás testvérünkre gondoltunk, aki egy nagyon nehéz szolgálatot vállalt. A bőt az mindig is nagyon nagy próbatétel volt. Megpróbáltuk Eremiást rávenni, hogy szedjen vitamint legalább, de most ő ezt is elhárította, csak vizet iszik. Ő tudja, és mondom, mihelyt rosszul lesz, akkor azért el fogják őt vinni, de az biztos, hogy a bőt, a test megzabolázása az mindenképpen, és valamilyen fajta bőt, sokféle van, az mindenképpen hasznos, nem csak a mi egyéni lelki fejlődésünk érdekében, hanem a szolgálatra készülve is. Tehát Jézus mielőtt megkezdte volna azt a szűk 3 éves szolgálatát, ezt a bőtöt a pusztában folytatta, Sátán megkísértette, őt ismerjük. Történetet nem arról akarok most beszélni, de így kötjük a böjtöléséhez a mostani igénket, hogy megtért a lélek erejével. Testileg le volt nyilván gyengülve, de a lélek erejével megtért. Nem hiszem, hogy az első egy-két nap kísértése után mond, hogy a kövek váljanak kenyérré, nyilván az éhség gyötrettetések közben a követ is meg tudta volna enni, aztán lassan ez, aki böjtölt, már tudja, hogy egy-két nap után ez az állapot megszűnik. Más kísértések jönnek persze, amikkel szintén meg kell küzdeni, de a végén a lélek erejével, lelki emberként, hát Isten fiáról nehéz máshogy beszélni, de mégis példa az ő testi élete a mi számunkra is, hogy hogyan lehet a lélek erejével a szolgálatot folytatni. És Galileában, ebben a vegyes lakosú megyében kezdett Jézus szolgálni, fontos ez is, hiszen a délebre lévő Judea mindig egy kicsit kritikusan szemlélte Galileát, ahol mindenféle jött-ment görögök és mások bevándorlók, ez a bizonyos Decapolis, ami ott a Genezáreti tó környékén volt, ez a 10 város, ez bevándorlóknak a területe volt, és nem véletlen, hogy ide ment, erre a helyre ment Jézus tudatosan szolgálni. Mindig kísértés, hogy vállaljunk-e közösséget azokkal, akik kulturálisan, anyagilag más szempontból távol állnak tőlünk. És ez így volt az ókorban is, akkor is, Jézus idejében is. De Jézus mintája, példa, ami számunkra akkor is, hogyha mondott ilyeneket, hogy nem küldettem csak Izrael elveszett juhaihoz. Ugyan érdekes ez az elemzők számára, hogy Jézus a munkálkodása elején szeretné a tanítványai figyelmét fölhívni arra, hogy az embernek először a saját környezetében kell hitelesen bizonyságot tenni. Ezért megy most például Jézus Názáretbe, abba a zsinagógába, ahol minden szombaton gyerekkorában is megjelent. Körülbelül 4 éves lehetett, amikor oda visszatértek, és onnantól kezdve egy negyed századon át minden szombaton bement ebbe a zsinagógába, és nem kell neki elmenni a világ végére, elmenni külföldre, a pogányok közé, elég elmenni Názáretbe, és onnan indulni Názáret környékén, Galileában, először az ismert tájakon hirdetni az evangéliumot. Tehát Jézus azt a példát hagyja ránk, hogy legalább kíséreljük meg először azok közt, akikkel mondjuk könnyebben konfliktusba is keveredünk. Nem akarjuk ezt megkérdezni, bocsánat, hogy még egyszer visszatérek az ő ima előtt bátran elmondott tapasztalatára, hogy a családon belül volt ez, vagy baráti körben ez a konfliktus, igen. Hát a környezetében. Mondjuk nagyon nehéz az embernek ott, ahol látták őt gyengének, ott, ahol megalázták esetleg, ott, ahol elkövette azokat az ügyetlenségeket, ott beszélni a lélek erejével. De meg kell próbálni. Tehát Jézus visszament Názáretbe, és szokása szerint szombatnapon elment a zsinagógába, és felállt azok közt, akik jelezték, hogy hajlandók olvasni. Nem úgy arról volt szó, hogy ő mindenáron olvasni akart, hanem mindig lehetett jelezni, hogy ki kész részt venni az Isten tiszteletben, és felolvasni a lekciót. Egy időben volt nálunk is itt úgy, hogy aki jelentkezett erre, az Isten tisztelet előtt olvashatta a Bibliából a soron következő olvasmányt. Nem tudjuk pontosan, hogy milyen alkalom volt ez. Két ézsaiási szakaszra utal itt az idézet, ezek nem pontos fordítások, vagy arról van szó, hogy Lukács a maga feljegyzéseiben egy ilyen hevenyészet szöveget leír úgy, ahogy valaki visszaemlékező elmondta, az valószínű, hogy a Bibliának a görög fordításából vett ez az idézet, és mondom, nem pontos, szó szerinti a szöveg, de a lényegben nincs hiba. Tehát valaki így emlékezett vissza, hogy Jézus ezeket a szavakat mondta, szabadon, illetve olvasta fel, Ézsaiás könyvének a 61. részéből és a 42. részéből. Ebből a két fejezetből van úgynevezett haftára, a Tóra szakasz mellé rendelt prófétai szöveg. Az a helyzet a zsidó testvéreinknél, hogy minden évben újraolvassák 52 szakaszra bontva Mózes 5 könyvét. És ezekhez a heti szakaszokhoz, ez egy-két fejezet, mindig van hozzá rendelve egy-egy prófétai szöveg is. Az Ézsaiás könyvének a 61. része, az például Rosh Hashanah-kor olvassák, ez az év feje, tehát mondjuk így, hogy az egyházi esztendő kezdete, mert ott is többféle kezdet van, de ez a bizonyos Rosh Hashanah-i szakasz, lehet, hogy akkor került felolvasásra, a másik pedig Ézsaiás könyvének a 42. része, az pedig akkor olvassák, amikor újra kezdik olvasni a Bibliát, ez Mózes első könyvének az első fejezete olvasásakor van ez az ézsaiási szakasz, tehát vagy Rosh Hashanah-kor, vagy Simhat Torah alkalmával, Tóra újraolvasásának a kezdetén volt ez a prófétai szakasz, de az is lehet, hogy Jézus szabadon kinyitotta a Bibliát, kinyitotta, hát föltekerte, mert tekercsben volt akkor, és oda mozdult, ide-oda mozgatva a tekercset, tekergetve ezt a két szakaszt olvasta el, vagy tudatosan készült arra, hogy ha ő most bemegy megint a zsinagógába, föláll, hogy ő szívesen olvasna, és ezt megengedik, hogy olvasson, akkor ő ezt a két szakaszt fogja elolvasni. Nem mellékes, hogy miért éppen ahhoz a két ószövetségi szakaszhoz kapcsolódik ez az ige, és bocsánat, ezért a kitérőért, de talán érdemes gondolnunk rá. A Ézsaiás 61 az Mózes 5. könyvének a 29. részéhez kapcsolódik, vagy ahhoz a szakaszhoz, amiben ez is benne van, és ott Mózes 3. nagy beszédét találjuk, ugye a búcsúra készülődő Mózes az ígéretekről és a rossz következményekről, vagy átkokról szól, ha megtartod az Úrnak a parancsolatait, így és így lesz veled. Ha nem, akkor pedig ilyen következmények lesznek, és arra inti a népet, hogy soha ne legyenek bálványimádók, vagy ne távozzanak el az Úrtól, és vállalják, és ez a legfontosabb, vállalják azt a küldetést, ami a választott népnek, az erre választott népnek az Úr adott, hogy a népek tengerében ne a maguk kicsiségével foglalkozzanak, ne is diktálni akarjanak, hanem egyszerűen képviseljék az Úr evangéliumát, az Úr kedves esztendejét, Isten jó szándékát, beszéljenek arról az Istenről, aki nem csak a világ fizikai alkotta meg, hanem isteni törvényeket helyezett el a népek és az emberek szívében, és ez alapvetően mindig az igazságosság, a jog, amit Zsák bácsi Jeremiás is most, mondjuk így, hogy üzent nekünk a 45. Zsoltárból, de hogy ne az ösztönök uraljanak bennünket, hanem az Isten jó szándékát közvetítsék, és ezért álljanak ki akkor is, hogyha ennek kedvezőtlen következményei vannak, hiszen tudjuk jól, hogy nincs megegyezés soha a test és a lélek között. A test gondolata mindig az erőszakos érvényesülés, mindig a mohó szerezni vágyás, és ezt csak a lélek erejével lehet tompítani, kezelni, kézben tartani. Tehát ott, ahol valaki a testnek az uralmát, akaratát szabadjára engedi, ott minden pusztul, és minden érték semmivé lesz. Tehát gondolom, hogy nem véletlen, hogy Jézus Mózesnek ez a harmadik beszédéhez kapcsolódó háttáránál nyitja ki a Bibliát, és kezd beszélni arról, hogy mit jelent az, hogy az Úrnak lelke van én rajtam. Választ akar adni arra, hogy mit is jelent a lélek erejével visszatérni a bőtből. Tehát mi a lélek ereje, a test erejével szemben? És a másik ige, ami Mózes első könyvének az első fejezeteihez kapcsolódik, mert ott nem csak arról olvasunk, hogy Isten megteremtette a világot, hanem hogy azonnal bejött a bűn is ebbe a világba. A zsidó biblia magyarázók beosztják a teremtés utolsó napját órákra, és már arra a napra teszik az elbukást is. Tehát az ember, hogy úgy mondjuk még igazán körül se nézett ebben a világban, most már is elbukott a kísértései között, és aztán ismerjük Káin és Ábel, vagy igen, Ábel történetét, tehát a bűnnek a megjelenését ezen a világon. És ahhoz kapcsolódik ez a is részben ez a Haftára, ez az ézsaiási szakasz, a 42. részből, ahol megint csak arra figyelmeztet bennünket az ige, hogy de hiszen mi Istentől más értékeket is kaptunk. És nem árt ezen elgondolkoznunk egy kicsit, mert nagy kifértésünk a testnek a triumfálása, győzedelmeskedése, amivel szemben Jézus a bőjtöt alkalmazza, mint megfelelő eszköz. Tehát igenis, vannak ilyen nagyon erős hívő problémák ezen a területen, hogy vannak, akik diadallal hirdetik, hogy ahol az Úrnak lelke, ott fizikai gyógyulás van és anyagi jólét. Persze, hogy nagyon sok betegség, ami zaklatottságunkból, lelki erőtlenségünkből fakad. Igen, így van, az alulértékelésből, a szüntelen aggályoskodásból, és így tovább, és ebből van gyógyulás. Az Úr meg tud győzni bennünket, hogy adott nekünk valódi értékeket, és megfelelő életformával, éppen ezért vannak közösségek, adventista testvéreink például, akik nagyon komoly étkezési tanácsokat is adnak. És lehet, hogy igazuk is van bizonyos szempontból, mint ahogy egyébként Isten szent igéje is ad étkezési tanácsokat, mit ehetünk, mit nem ehetünk, és így tovább. De igen, Isten testet adott, olyan testet, és bölcsen alkotta meg, hogy ez a test mindent akarjon, ez robban, ez önző, és soha nem belátó, és csak öldökölni lehet, így mondja az ige, hogy öldököljétek meg a ti földi tagjaitokat. Ez nem azt jelenti, hogy szurkáljuk magunkat, vagy folytogassuk saját magunkat, hanem hogy mindig résen kell lenni, mert ha nem így teszünk, akkor ő győz, leránt bennünket a sárba, beledönt a szakadékba, bűntudatunk lesz, és nem győzünk magyarázkodni, titkolózni, bujkálni, és ezzel aztán elindul akár egy emésztési probléma, aztán jönnek a keringési problémák, a szív elkezd rosszul működni, akár, tehát van ilyenből, igen, van ebből gyógyulás, de arra akar megtanítani az Úr, hogy teljünk meg a léleknek az erejével. És mondom, Mózes első könyvével kapcsolatban is ez az, amire figyelnünk kell, hogy Isten nem csak testet adott. És nem kell azon keseregni, hogy miért olyan testet, amelyik kísérthető. Hát persze, hogy kísérthető. Minden érték töré. És úgy alkotta Isten, hogy vigyázni kell rá, hogy ápolni kell, hogy figyelmeztetni magunkat. Még a főzésben is túl ne főzzem, oda ne égjen. Tegnap éppen beszélgettem egy kedves társaságban egy közgazdásszal, aki fogta magát és kitanulta a csokoládé készítés mesterségét, és hozott is finom csokoládét kóstolóba, valóban bőzösen finom csokoládé volt az. De elmondta például azt is, hogy az egyik alapvető dolog, hogy nem szabad túlfőzni. Tehát ez nem úgy van, hogy fogjuk és rogyogtatjuk addig, hanem megvan az a pillanat, amikor le kell kapni gyorsan a tűzről a főzött csokoládét, mert különben ez meg az, mit tudom én, mi kicsapódik belőle. Tehát minden érték különleges figyelmet érdemel. És hogyha ez nem így történik, akkor oda visz az érték, csökkent értékű lesz, eltörik. És ilyen az ember, ilyen kivételes érték is, ez a csodálatos Istennek az alkotásában. És Jézus a szolgálatra készülve ezt akarja hangsúlyozni, hogy nagy értéket adott nekünk Isten. Az Úr lelke van én rajtam, felkent engem. Nagyon tanulságos, hogy ezen a földön mindenki, aki úgy érzi, hogy fel van kenve, hogy Istentől hatalmat kapott, az rögtön elkezdi maga alá gyűrni a többieket. Az úgy érzi, hogyha neki többlet felhatalmazása van, akkor neki minden szabad, de a többieket minden apró dologért is számon kérheti. Van egy munkatársunk, aki nagyon szegény körülmények között élt, és ezért hát igaz engedély nélkül aluljáróban zöld paprikát árult, amiért elkapták őt, börtönbe zárták, ott raboskodott közel 2 évig, miközben kapott egy agyhártyagyulladás, és majdnem meghalt, és ennek az értéke egy néhány ezer forint volt. És oly sokszor elgondolkodunk azon, hogy azok, akik információval, kapcsolatokkal, törvényalkotással mindent megteremtenek, ami által magasan az átlag felett élhetnek. És most nem kell senkire külön szó szerint gondolni, mert minden oldalon ugyanez a helyzet. Sajnos Magyarország egy meglehetősen korrupt ország is. Azok békén is nyugodtan élhetnek, mikor valaki néhány kiló folytatólagosan elkövetett paprika eladás miatt éveket tölt a börtönben. Tehát ki a felkent? Ki az, aki lehetőséget kap Istentől arra, hogy ebben a világban az Isten akaratát vigye véghez? Igen, az a felkent. Felkent a Krisztus, felkent a Messiás, héberül vagy görögül, említsük az ő nevét. Az Úr lelke van én rajtam, felkenté tett engem, mire is? És akkor innentől kezdve nézzük azt az 5 dolgot, amire az Úr felkente. Az első dolog, Lukács szerint, hogy a szegényeknek evangéliumot hirdessek. Ahol a szegényeknek nincs becsületük, ahol a szegény ellenség, ahol a szegény büntetni lehet, börtönbe csukni. Most már nem csak azért, ha paprikát árul, azért, ha egyáltalán életvitelszerűen az utcán van. Az nem Isten országa, semmilyen szempontból nem az. Az nem Krisztus követése, mert őt azért kente fel az Úr, hogy a szegényeknek evangéliumot hirdessen. És mondhatnám azt is, ha jól tanulmányozzuk Jézusnak a szolgálatát, akkor ez nem a törvény számon kérése, besújkolása volt. Példázatokban beszélt, hogy megértsék a műveletlenek, azok, akiknek nincs pénzük arra, hogy egy Bibliát megvegyenek, vagy szegények, ha elmennek a gyülekezetbe, akkor is valahol hátul húzzák meg magukat, nem viszik a közelükbe az Isten igéjét, és ez volt, ami miatt Jézus bejárt a Galilea legsötétebb részeit, hogy közéjük ülhessen. Hogyha nekik nincs fejüket hová lehajtani, akkor az emberfiának se legyen egy a rókáknál és az égi madaraknál is szerényebb körülmény az, amit ő választott. Az indulásától kezdve Zsoltika imádkozott a boldog karácsonyért. Igen, ez úgy kezdődött az evangélium szerint, hogy Jézus egy istállóban született meg. És nem kell ezért senkire haragudni, sőt inkább áldani kell Istent azért, hogy ilyen mélyre hajolt, hogy ilyen megközelíthetővé tette, ilyen megérinthetővé mindazok számára, akik nem mehettek volna be a Herodes palotájába, ha ott született volna. Vagy bár abban az időben az emberek jobban bejárogattak egymáshoz, de azért mégis egy magánházba sokkal nehezebb lett volna bejutni, mint egy istállóba bemegy az ember. Egy ilyen szabadon lévő barlangistállóba. Tehát felkent engem, hogy a szegényeknek mi ez az evangélium, amit hirdethetek. Ez az evangélium, ez az angyali üzenet, evangelion görögül, az angyali hír, az, hogy az Isten nem ellenség, hogy az Isten nem azért trónol felettünk, tőlünk elszigetelve a maga szellemi magasában, ott, ahol nem érinti őt a föld pora és a föld kísértései, nem azért van ott, hogy részvétlenül szemléje küzdelmeinket, és számon kérje azután, mint mondtuk itt, az ember megkísérthető, igen, Isten így alkotta, hogy miért bukott el egy-egy apró vagy kicsit nagyobb dologban is. Nem, az evangélium arról szól, hogy van újrakezdés, hogy fel lehet állni, hogy van megtérés. A megtérés egy központi kifejezése a Bibliának, és ez nem egyszer történhet meg, hanem mindannyiszor, ahányszor az ember elvétette az irányt. Hát nem úgy van az itt a Földön se, hogyha elindulunk valahova egy ismeretlen útra, hogy jó, egy eltévedés belefér. Hát micsoda utakat tesz meg az, aki ismeretlen tájon próbál irányba maradni. Most már van GPS, az egy kicsit segít, de hát aki használta már ezt, az is tudja, hogy a GPS is időnként megbolondul. Én egyszer egy nyugat-európai úton kipróbáltam, és annyiszor küldött le az autópályáról, most fordult hozzá a Zsák utcába, mert ugye végig kikapcsoltam az egészet, és mentem, mondjuk így, hogy az orrom után már haza akartam érni. Hát ez csak egy gép. Nem tudom, milyen alapok mondja, hogy én kapcsoltam be ügyetlenül, nem tudom, de hát még a célba elérünk, ha ismeretlen helyen megyünk, és nem született adottságunk az, hogy a fák kérgéről, meg nem tudom, én a széljárásról, vagy egyéb dolgokról meg tudjuk állapítani, hogy most éppen merre felé kell fordulni, akkor nagyon gyakran eltévedhetünk, de ezért nem akar Isten minket büntetni, hanem útba akar igazítani. azt akarja, hogy megtérjünk és éljünk. Zsidó testvéreinknél minden új évkor végbe megy, térjünk meg újra, vagy térjünk vissza az Úrhoz. Ez nem azt jelenti, hogy évközben szabad a gazda, és majd minden évkezdéskor megtérünk. Hanem az evangélium az arról szól, ezt hirdeti nekünk Jézus, hogy van visszatérés Istenhez. De miért ne térnénk vissza? Bűnbánatban és hitben. Igen, szabad egy kicsit, de nem túl hosszan bánkódni azon, amit elrontottunk, mert nem tudjuk ezzel megváltoztatni a dolgot. És a bűnbánatunk mélysége, hogyha sokáig büntetjük magunkat, akkor az nem eredményezi azt, hogy Istennek ez jobban tetszik. Nem mond ilyet, hogy még egy kicsikét, még bizonytalanságban tartlak, még félj egy kicsit a kárhozattól, még rágd egy kicsit a körmödet, na most már elég, most rendben van, akkor most megbocsátok, de ha még egyszer megtörténik ilyen, jaj, neked, nem mond ilyeneket. Az evangélium, az örömhír az az, hogy Isten jó és szeret, és vár vissza, és tárva vannak az ajtói, az ablakai, a karjai, vár vissza az ölelésébe. Tehát szegény emberek, akik még ráadásul azzal is küzdenek, hogy biztos el vagyok átkozva, miközben másnak jól megy, én állandóan szenvedek, biztos haragszik az Isten. Halld meg, szegény ember, hogy az Isten szeret, és nem ő rekeszt ki. Kirekesztenek az erősebbek, az úgymond szerencsésebbek, de Isten szeret, és minden gazdagsága a tiéd lehet, és hát ha fel fogja ébreszteni azokat a befolyásosabb erőseket, akik kiállnak a te igazodért is, és Jézus ezt csinálta. Nem csak beszélt, hanem küzdött is ezeknek az embereknek a testéért, ugyanúgy, mint a lelkéért. Másodszor elküldött, hogy szabadulást hirdessek a foglyoknak. Töredelmes szívűeket meggyógyítsam. Bocsánat, ez a második, igen, a harmadik majd a foglyoknak a szabadulás hirdetése. Kik ezek a töredelmes szívűek? Ha mondhatnánk, depressziósoknak is akár őket. Azokat, akik mindent borulátóan ítélnek meg. Azoknak, akik minden kis dologból is nagy ügyet csinálnak. Van ennek egy jó oldala is, mert az ilyen emberek soha nem veszik félváról az életet. De azt akarja üzenni nekik az Úr, hogy van ebből gyógyulás. Nem úgy, hogy most akkor lehet lazábban venni a dolgokat, hanem nem kell úgy tekinteni Istenre, a legfőbb hatalomra, mint aki szorongásra, hanem mint aki örömre, győzelemre hívott el bennünket. A megtört szívűek ugyanakkor jelentik azokat is, akik nem tudnak a gyászukon túljutni, a bánatukon túljutni, a veszteségeiken, akik belebetegszenek, mint szegény Laci, akit ugye kifosztottak, megvertek, szegény 80 éven fölül van, és nem tudja megérteni, hogy miért történhetett meg vele ez a dolog. Bárcsak megtalálnánk őt a kórházba, hogy egy kicsit megvigasztalhassuk. Tehát lelki támaszt akarok adni azoknak, akik belebetegedtek, vagy gyászukba, vagy a értelmetlen örök bűntudatukba. El akarom nekik mondani, hogy Isten szabaddá akarja tenni a szívüket. Harmadszor aztán a foglyoknak szabadulást. Mindenféle foglyok vannak. Az Ézsaiás könyvének azok a szakaszai, amelyeket fölidéztünk, azok az első babiloni fogság hullámaiban külföldre sodortaknak szóló vigasztalásokat tartalmazzák. És meg kell nekik üzenni, hogy eljön ennek is a vége, ugyanúgy, ahogy az egyiptomi rabságnak. És ugyanezért megyünk be most is börtönbe azokhoz, akiket elítéltek, függetlenül attól, hogy miért vannak ott. A szabadság megvonása a legnagyobb csapás az ember számára, nagyon összetett dolog, szinte lehetetlen egy elítélt embernek a társadalomba visszatérni. Az emberek nem fogadják el, képmutató módon úgy érzik, hogy hát vannak, akik megérdemlik a büntetésüket, és vannak, akik megérdemlik a szabadságukat, pedig ez nem így van. Vannak olyan történelmi idők, amikor akkor is súlyos vádakkal, illetve ugyan, de semmiségekért intézik el politikai ellenfeleiket az uralmon lévők. Volt már ilyen a magyar történelemben is, nem egyszer. De itt nem politikai foglyokról van szó, hanem csak úgy általában, akinek a szabadságát korlátozzák. Felkent engem az Úr, és elküldött, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek, hogy beszéljek nekik arról, amikor majd letelik a büntetésük, vagy küzdjek azért, hogy már most hadd jöjjenek ki. Mondom, nincs nagyobb büntetés, mint ha valakinek a szabadságát elveszik. És negyedszer a vakok szemeinek a megnyílásán munkálkodjak. Nagyon egyszerű lenne, bár számunkra megoldhatatlan, ha csak fizikai probléma lenne ez. Valakinek hájon nőtt a szemére, mondjuk, vagy egyéb valami idegbénulás van. Milyen jó, hogy itt a Messiás, aki gyógykodott, talál ki erre. De sokkal többről van szó. Az elvakultságról van szó. Arról van szó abban, amiről itt Jézus beszél, hogy egyszerűen látván nem látunk. Az orrunkig se látunk, és nem akarjuk látni a dolgokat, csak a jót akarjuk látni, és nem akarjuk meglátni az eseményekben Istennek az üzenetét. A vakok szemeinek a megnyílása az, hogy ráébredek valamire, világossá lesz valami a számomra. Ilyen a megtérés is, hogy hirtelen megvilágosodom. Használják ezt a kifejezést is különböző kultúrákban és nyelvekben, hogy végre kinyílik a szemem, és azt kérdezem, hogy nem láttam én ezt eddig. És azért jött, hogy felnyissa a vakoknak a szemeit, hogy lássák a valóságot, ami nem mindig vigasztaló. Ugye gondoljunk a teremtésre, hogy nagy káosz és sötétség volt, Isten lelke lebegett ugyan a vizek felett, de azt mondta az Úr, hogy legyen világosság is. Mi az, ami láthatóvá vált? Hát az, hogy káosz van. Hogy össze vannak keveredve a dolgok, de nem csak ez látszott, hanem az is, hogy hogyan lehet hozzá kezdeni ahhoz, hogy itt változás történjék, és áldás költözön ebbe az összezavarodott világba. Meg akarja nyitni a szemünket. Annak az első fázisa mindig egy kétségbeesés. Istenem, hát hogy nem láttam én ezt, de hol vagyok én? Hát ez szörnyű. De utána mindjárt a tennivalók jönnek majd. És végül, de még nem utolsó sorban, szabadon bocsássam a lesújtottakat. Azokat, akik ugyan nem rabok, de olyan a társadalmi helyzetük, mondjuk így, olyan alárendelt szerepet játszanak mindig. Emlékszem, sok évvel ezelőtt írtam egy kis írást egy mindig rossz kedvű szegény nőről, volt szegény többször büntetve is, és azon elmélkedtem akkor, hogy ő neki mindig az marad munkából is, hogy ő mások szemetét takarítja. Hogy ebben a helyzetben az álmai, vagy az, amit az álmai megvalósulásáért tesz, hogy én valahol lelkem mélyén megértem, és nem ítélkezem felette akkor sem, ha mondjuk hozzányúl valami ez, ami nem az övé. Mert olyan mélyen van, hogy én lesújtott. Jézus azért jött, hogy a lesújtottakat felemelje, hogy az ő jelenléte, az ő barátsága méltóságot adjon azoknak, akiket mindig mindenki megvet, és mindig mindenki beletörli a lábát. És végül, hogy hirdessem az Úrnak kedves esztendejét. Ugye, amikor véget ér egy gazdasági válság, például a recesszió véget ér, és fellendülés van, mindig erről beszélnek akkor is, amikor válságban. Véget ér a háború, hogy mondjunk olyan, ma is létező, bennünket hála Istennek elkerülő dolgot, hogy véget ér egy rendszer, évtizedek után, és szabadság jön. Akkor is, ha utána megint jönnek a problémák, de ez a kedves esztendő, amikor a rossz véget ér, és a jó elkezdődik, és diadalmaskodik, micsoda öröm ez. Valaki eljött, és arról kezdett beszélni, hogy bármi történik, itt lehet elnyomás, mint ahogy Jézus idejében ez volt. Lehet elnyomás, de közben az Isten országa felépülhet. És ez azt jelenti, hogy belül nem egy zárt buborék van, egy zárt világban, de mégis egy olyan lelki állapotban élhet a hívő ember, hogy tudja, hogy minden, amit Isten tesz, jó. Hogy elkezdi látni mindazokban a rossz dolgokban, amik körülötte vannak, Isten akaratát. Akár azt, ami ennek a bőtnek a végeredménye is lett, hogy a lélek erejével térhetett vissza. Igen, beteg voltam, mondjuk, igen, korlátoztak a szabadságomban, igen, elnyomatásban értem, ám de Isten közben lelkileg megerősített, megtanított, mint Jóbot. Nem tudja megmondani, hogy miért érték azok a súlyos csapások, és számtalan kérdést most sem tud, ugyanúgy, mint mikor elkezdődött ez a próba. De mégis más látásra jutott. Máshogy gondolkodik Istenről, barátságokról, földi értékekről, életértelméről, halálról, mert azt is mondja, hogy tudom, hogy az én megváltóm élés utoljára a forrón felett megáll. Ezt nem tudta korábban. Nem azt mondja, hogy nem baj, hogy porrá veszünk, mert porból vétettük, hanem nem tudom, mi fog történni, de Isten megáll az én porom felett, az én porom felett, és tudja, hogy ez az én porom, és ez az én vigasztalásom, mert ha Isten megáll felette, ez azt jelenti, hogy nem megy el az ügy mellett szó nélkül, hanem neki akkor is van és lehet ötlete, teremtő ötlete, ha én már csak egy marékpor vagyok. De tudom, hogy az én megváltóm én, és ezt korábban nem tudtam. Vagy nem foglalkoztatott ez a dolog. Tehát hirdetem az Úrnak kedves esztendejét. Hát advent első vasárnapján az eljövetelre várva jó megerősödnünk abban, hogy akit várunk, így gondolkodott mindig a világról. És nem akarjuk megkönnyíteni magunknak azt, hogy most elengedjük magunkat, hogy annyira bele vagyunk fáradva a világ nyomorúságába, jöjjön már elő. Nem. Itt kezdődik a Krisztus hordozó ember öntudatra ébredésében advent, hogy még nem baj, ha ő nem. Tessék egy kicsit most megvalósítani azt, amiért először eljött. Tessék egy kicsit bőtöt hirdetni testiességünkkel szemben, és megérteni, hogy az Úr lelke van rajtam felkent, és lássunk hozzá szegényeknek evangéliumot hirdetni, foglyoknak szabadulást, töredelmes szívőket gyógyítani, és beszéljünk. Minél többet Isten kedves esztendejéről, az ő országáról, nem a mi személyes bajainkról, és nem azért akarunk elsősorban küzdeni, hogy itt a Földön érjen véget a gazdasági válság, már köszönjük Zolinak, hogy erre fölhívta a figyelmünket, és ezt sem akarjuk lebecsülni.